Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 15. fejezetben, a 21. verstől a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, aki az Isten tisztelt előtt el szokta olvasni az útmutatóban az igéket, az valószínűleg rájött arra, hogy most csaltam. Mert nem ez lett volna az ige hirdetési alapige, hanem az, amit az oltár előtt felolvastam, és én megcseréltem a kettőt. Nem gyakran szoktam ilyet csinálni, de most azért döntöttem mégis így, mert amikor elolvastam ezt az igét Máté evangéliumából, azt gondoltam, hogy ezt nem olvashatom fel úgy, hogy ne beszéljük meg. Nem tudnám egyszerűen úgy felolvasni, hogy szó nélkül hagyom, és csak így a levegőben lóg, mert ez az egyik legnehezebben érthető ige a Bibliában. Aki ismeri már ezt a történetet, valószínűleg ugyanúgy értetlenül áll előtte, mint ahogyan én is, pedig már sokszor olvastam, de még mindig újra és újra meglepődöm rajta, hogy Jézus hogyan viselkedhetett így ebben a történetben. Ezért is gondoltam, hogy jobb lesz, hogyha inkább erről az igéről beszélünk, és majd egy másik alkalommal az apostolok cselekedeteiről. Nézzük meg Dióhéjban először, hogy mi is történt ebben az igében. Jézus és tanítványai Tírus és Szidón vidékén járnak. Ez egy pogányok lakta és a zsidók számára tisztátalan és inkább elkerülendő terület volt, és itt találkozik ezzel a kánaáni asszonnyal, aki az ő szemszögükből nézve egy idegen asszony volt, egy másik népből származó nő. Bár Máté evangéliumának az első fejezetében arról olvasunk, hogy Jézus felmenői között is voltak kánaáni asszonyok, Ráháb, Támár és Rút. Tehát tulajdonképpen ez a kánaáni asszony nem is annyira idegen, mert ugyanaz a vér csörgedezik az ereiben, mint ami Jézusnak is. Az asszony a beteg gyermeke, vagy az megszállt gyermeke miatt fordul Jézushoz, az urának nevezi, és kéri, hogy könyörüljön rajta. A tanítványokat viszont idegesíti a nőnek a kiabálása, és szólnak Jézusnak, hogy most már küldje el, mert túl hangosan kiabál ez a nő. És itt jön az első megdöbbenésünk, hogy Jézus először levegőnek nézi ezt a nőt. Nem mond semmit. Majd aztán mégis megszólal, és azt mondja, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael elveszett bárányaihoz. Ez a második megdöbbenésünk, mert Jézust nem így ismerjük. Ugye ő korábban is arról volt híres, vagy azokat olvastuk róla a különböző történetekben, hogy ő mindig odafordult az idegenekhez is, samaritánusokhoz is, meggyógyította azokat is, akiktől mások elfordultak volna, és ő most mégis azt mondja, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael fiaihoz. De a nő nem adja föl, és tovább kiáltozik, hogy Jézus könyörüljön rajta. Majd jön a harmadik megdöbbenésünk, a legnagyobb, amikor Jézus azt mondja, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Tényleg Jézus kutyának nevezi ezt az asszonyt és a beteg gyermekét. Már sokszor olvastam ezt az ige szakaszt, de minden alkalommal azt érzem, hogy ez nem lehet. Hogyan viselkedhet így Jézus? Hogy mondhat ilyet egy kétségbe esett nőnek, egy édesanyának? Azt kell gondoljam, hogy a mi Jézusunk az nem ilyen. Ugye az nem lehet, hogy Jézus volt az, hogy nem így ismertük meg őt. Hát hogyan tudunk akkor innen kiindulni, és mégis evangéliumot prédikálni erről az igéről? Ahogy az első dühöm elszállt, elkezdtem gondolkodni ezen az igén, és arra jöttem rá, hogy talán tényleg így van, hogy a mi Jézusunk az nem ilyen. Mert ahogyan mi ismerjük őt, és ahogyan mi elképzeljük, úgy Jézus mindig kedves, mindig alázatos, mindig szelíd. És hogyha nem felel meg az elképzelésünknek az ő viselkedése, akkor csalódunk benne. De mi van akkor, hogyha nincs olyan, hogy mi Jézusunk? Mert Jézus egy teljesen szuverén, önálló isteni személy, aki egyáltalán nem alkalmazkodik a mi elképzeléseinkhez és az emberek elképzeléséhez általában. Senki nem birtokolhatja őt. Senki nem kontrollálhatja, vagy vonhatja felelősségre, hogy miért viselkedett így. És igen, nem értjük mindig, hogy mit miért mond, vagy mit miért tesz, de tulajdonképpen nem is érthetjük. Mert Istennek és Jézusnak egy része számunkra mindig felfoghatatlan marad. Egyik keresztjén felekezet sem jelentheti ki, hogy Jézus az övé. És egyik keresztény hívő sem jelentheti ki bizton, hogy ismeri Jézust. Mert ő mindig tud meglepetéseket okozni. És tulajdonképpen ez a történet is egy meglepetés, még hogyha nem is a legkellemesebb fajta. A másik pedig, amit Jézussal kapcsolatban hajlamosak vagyunk elfelejteni, az az, hogy ő ugyanannyira volt ember, mint amennyire Isten is. Nem lehet, hogy ez a pillanat a kánaáni asszonnyal, ez nem az asszony számára volt próba, hanem Jézus tanult valamit belőle. Ugye ritkán szoktunk erre így tekinteni, mert a legtöbbször úgy magyarázzuk ezt a történetet, hogy Jézus azért viselkedik így, hogy megpróbálja az asszonynak a hitét. De mi van akkor, hogyha ez egy olyan pillanat volt, ahol Jézus változtatta meg a véleményét, ahol ő tanult valami újat az emberi természetről és a hitről? És itt feljön az a legfontosabb kérdés, amit magunknak is fel kell tennünk, hogy Jézus képes-e változni, képes-e megváltoztatni a véleményét. Először talán ez megbotránkoztatónak hangzik, hiszen ő mégiscsak Isten, de a Bibliában egyáltalán nem példanélküli, hogy ilyesmi történne, hogy Isten megváltoztatja a terveit. Gondoljunk csak Ábrahámra, aki olyan kitartóan imádkozott és tulajdonképpen alkudozott Istennel, Szodoma és Gomorra sorsáért vagy jövőjéért, hogy megmentse Isten, hogy végül Isten engedett neki. Vagy ott van például Jákob, szintén az Ószövetségből, aki egy éjszakai, hát nagyon titokzatos tusakodás során tulajdonképpen kikényszeríti Istentől az áldást. Vagy ott van Sámuel anyja, Hanna, aki bár meddő volt, de mégis addig-addig győzködte tulajdonképpen Isten, amíg végül mégis gyermeke született. Ezek az emberek szintén a kitartásukkal és az erős akaratukkal és hitükkel tudtak tulajdonképpen győzedelmeskedni, és még Istent is meggyőzni. A másik oldalon pedig ott van ez az asszony, akivel azt gondolom, hogy könnyebb azonosulnunk. Mert akinek van gyermeke, az talán már tapasztalta, hogy mi mindenre nem vagyunk képesek szülőként a gyermekünkért. És főleg nőként, édesanyaként gondolom azt, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor egy nálunk nagyobb tekintélyű embertől kell kérnünk valamit. És sokszor azt éljük meg, hogy a mi igényeinket és a gyermekünk igényeit megpróbálják semmibe venni. Ez elég gyakran előfordul, amikor azt mondják, hogy te nem tudhatod, te nem értheted, te nem érezheted ezt, mert ők jobban tudják. Aki hadakozott már a gyereke miatt tanárokkal, vagy az orvosi rendelőben, vagy a kórházban, az tudja, hogy milyen érzés egy nagyobb tekintélyű embernek nemet mondani, vagy leállni vele vitatkozni. Mégis szülőként tulajdonképpen sokkal könnyebben kiállunk a gyermekünkért, mint magunkért. És nem számít semmi az se, hogyha nemet mondanak, hogyha megpróbálnak minket semmibe venni, vagy levegőnek nézni, vagy megpróbálnak megalázni. A gyerekünkért akkor is kiállunk, akkor is felszólalunk, és tűzön vízen keresztül képviseljük azt, ami neki jó. És itt is ez az édesanyja tulajdonképpen erről tesz tanúbizonyságot, hogy még az sem érdekli, hogy megalázzák őt. Mert ez történik tulajdonképpen, hogy megalázzák őt. És ő mégis kitart, mert tudja, hogy csak Jézustól kaphat segítséget. És végül ez a kitartás, ez az akarat az, amit Jézus figyelembe vesz, és megteszi neki, amit kér. Nagyon érdekes, a magyar szövegből nem is derül ki annyira erősen, de az eredeti szövegben itt úgy szerepel, hogyha szó szerint lefordítanánk, hogy asszony, nagy a te hited, történjen veled akaratod szerint. Nem amint kívánod, hanem inkább az akaratod szerint, ami egy sokkal erősebb szó. És ritkán szoktunk, azt gondolom, az akaratra ilyen pozitívan hivatkozni, mint ami a hit szolgálatában állhat. Hogy itt tulajdonképpen a nőnek az erős akarata az, ami végül meggyőzi Jézust. Mert a keresztény embert általában, vagy akár magunkat is keresztény emberként inkább szeretnénk úgy látni, mint aki mindig belesimul Isten terveibe, mint aki mindig megadja magát Isten bölcs végzésének, és mindig megírja azt az életben, hogy Istenem, legyen úgy, ahogyan te akarod. Szeretnénk, hogyha így lenne, hogyha mindig meg tudnánk ezt valósítani, hogy Istenem, legyen úgy, ahogy te akarod. De a valóság az, hogy ez nem mindig van így. Mert nagyon sokszor egyáltalán nem tudjuk elfogadni Istennek az akaratát. És nagyon sokszor, főleg, hogyha a gyerekünkről van szó, akkor inkább azt mondanánk, hogy Istenem, te bölcs vagy, de most ez egyszer legyen úgy, ahogyan én akarom. Nem magam miatt, nem azért, mert önző vagyok, hanem amiatt, akit szeretek. Az igazán fontos emberekért, és az igazán fontos ügyekért még arra is képesek vagyunk, hogy Istennel álljunk levitatkozni. És tulajdonképpen a mai történetünk az ezt mutatja meg nekünk, hogy lehet. Hogy lehet Istennel vitatkozni. Hogy van olyan életszakasz, amikor nem akarjuk elfogadóan és beletörődően megadni magunkat az ő akaratának. Amikor a szeretteinkről van szó, amikor a családunkról van szó, amikor egy fontos ügyről van szó, akkor képesek vagyunk arra, hogy erős hittel és akarattal kérjük Istent, hogy változtassa meg a véleményét. Jézus egy másik helyen, amikor imádkozni tanítja a tanítványokat, arról beszél, hogy ha éjszaka egy barátunk zörget és kenyeret kér, akkor lehet, hogy először elzavarjuk és nem akarunk neki adni, mert ne zavarjon minket éjszaka, de ha elég kitartóan zörget, akkor egy idő után már csak azért is adni fogunk neki kenyeret, mert annyira idegesít a zörgetés, vagy a kitartása miatt. És tulajdonképpen itt is erről van szó, hogy a kitartó kérés, az erős akaratú kérés és hit, az meg fogja hozni a gyümölcsét. Kedves testvéreim, két fontos üzenetben szeretném átadni ezt az útra valót ma a testvéreknek. Az egyik az az, egyrészről azt szeretném a testvérek szívére helyezni, amit az egyik teológiai tanárom mondott egyszer, hogy csak az él igazán, vagy addig élünk igazán, amíg Isten tud nekünk meglepetést okozni. Addig van értelme a napjainknak, amíg kíváncsisággal tudunk rájuk tekinteni. Hogy vajon ma mit tartogat számunkra Isten? Mert lehet, hogy már sok mindent megismertünk róla. Lehet, hogy már sok mindent olvastunk a Bibliából. Sok olyan könyvet olvastunk, ami Istenről szól. De az igazság az, hogy sokszor fogalmunk sincs róla, hogy mit miért tesz. Még a saját életünkben sem. És nagyon sokszor nem úgy viselkedik Isten, ahogyan mi azt elvárnánk tőle. Az is előfordulhat, hogy kellemetlen meglepetéseket okoz nekünk. Mert Jézus nem arról volt híres, hogy tetszeni akarna az embereknek, vagy az elfogadásukra hajtott volna. És ezt is el kell fogadnunk, hogy igen, sokszor Isten és Jézus sem olyan, mint amilyennek mi gondoljuk. Másrésztről pedig, kedves testvéreim, vigyük el a szívünkben magunkkal ezt az asszonyt, a kánaáni asszonyt. Ábrahámot szoktuk a hit példájának nevezni, de én azt gondolom, hogy ez az asszony legalább annyira a hit példája. Biztosan nemet mondtak neki, megalázták, és ő mégis annyira hitt Jézus erejében, hogy ezzel sem törődött, mert annyira akarta a gyermeke gyógyulását, hogy végül mégis tovább ment. És ő nincs egyedül, kedves testvéreim, mert én biztos vagyok benne, hogy itt most a templomban és a gyülekezeti közösségünkben is van számtalan olyan nő és férfi, akik a saját életükben ugyanígy járnának el, akik ugyanúgy nem törődnek bele a saját helyzetükbe, nem udvariaskodnak, hogyha a szeretteikről van szó, hanem imádkoznak és kérnek, és mennek előre, és nem adják fel, és vannak, akik lebontják a falakat a szeretet előtt, akkor is, hogyha ez másoknak nem tetszik, és akik a kitartásukkal és a hitük erejével valóban hegyeket tudnak mozgatni. És ez nem csak a bibliai történetekben van így, hanem ma is így van. Nagyon sokan vannak közöttünk, akik ugyanígy megélik ezt. És azt gondolom, kedves testvéreim, hogy nem csak a személyes életünkben, vagy a saját élethelyzetünkben kellene, hogy ez így legyen, hanem a közösségeinkben is. Hogy a kereszténységünknek, az evangélikus egyházunknak is erre a fajta eltökéltségre és szilárdságra lenne szüksége a tovább lépéshez. Hogy ne legyen nekünk mindegy, hogy fennmarad-e a hitünk, vagy fennmarad-e az evangélikus egyházunk. Hogy ne legyen mindegy, hogy tovább élnek-e a hagyományaink. Hogy megmaradnak-e a közösségeink, hanem teljes bizonyossággal tudjunk hinni abban, hogy ha kérjük Istent, akkor ő meg fogja adni a gyógyulást és a megújulást a saját életünkben is, és a közösségünk életében, az egyházunk életében is. Ezért imádkozzunk erős hittel Istenhez. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, sokszor olyanok vagyunk, mint a tanítványok. Hiába követünk téged, néha elképzelésünk sincs, hogy mit miért teszel vagy mondasz. Tisztíts meg látásunkat az emberi korlátoltságtól, és mutasd meg, hogy te sokkal nagyobb vagy elképzeléseinknél. Add, hogy elfogadjuk azt is, hogy nem tudunk felérni nagyságodhoz. Urunk, kérünk, adj nekünk elszántságot és szilárd hitet, hogy tudjunk kérni tőled, hiszen te vagy az, akitől minden élet, gyógyulás és boldogság fakad. Ámen.